Minden szombaton és vasárnap 10 órakor.
Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
Korona FM 100.
Kellemes és szép szombat délelőtt kívánunk mindenkinek. Ez a Korona FM 100-on a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk a március 14-én 2015-ben 10 óra után 6 perccel. Sok-sok érdekességeket gyűjtöttünk egy csokorba a Kalocsai Szentháromság tér munkaterületét határozó zöld kerítésen túlról. Amellett, hogy rövidesen megtudhatja, hogy miért lesz szétszedve a Szentháromság szobor, bekukkanthat a Főszékes Egyházba is, ahol Vörös Márta érsekségi főmérnök elmondása szerint gőzerővel folyik az alapozást előkészítő alapozás. Arról is szó esik, hogy külső bemutatót már nem terveznek a munkállatokból, ellenben...
Most már inkább azt terveznénk, hogy a kész állapotot szeretnénk megmutatni, és ez azért rövidesen már hamarosan be fog következni. Most nagyon nagy erőkkel dolgozunk ezen, és valahol én magam is ezt már inkább a helyén szeretnénk megmutatni.
További részletek itt a Turmixban. A nyári szünetig színes programok egész folyamából válogathat a 250 éves fennállását ünneplő Kalocsai Szent István gimnázium jóvoltából. Azonban nem csak külsős érdeklődőket várnak a rendezvényre, hanem a jelenlegi gimnazistákat is, derült ki Keleti Sarolta igazgatóhelyettessel készült interjúnkból, amelyet rövidesen teljes hosszában is megmutatunk.
Nagyon sok színűek maguk a diákok, hisz ne felejtsük előtt, valamennyien ebben a gimnáziumban érettségiztek, hogy milyen sok felé vihet az ember útja, lehet művész, lehet tudós, lehet professzor, lehet tanár, lehet mérnök. Az a fontos, hogy mit gyűjtött, milyen élményekkel gazdagodott.
Ha pedig szóba került a Kalocsai Gimnázium jubileumi programsorozata, hát akkor gorcső alá veszük az egyik legutóbbi eseményt, nevezetesen Pécsi László estjét, aki öreg diákként tért vissza az alma máterbe és ott töltött itt tanuló éveiről mesélt a publikumnak.
Az első kémia tanárom Selmeci Karcsi bácsi volt, egy öreg úr, ő egyébként itt lakott fönt a csillagvizsgálóba. Nagyon szeretett mesélni. Az ő meséje Bartók Béláról szólt, Bartók Béla barátja volt. És Bartók Bélával egyszer Erdélyben részt vett egy népdalgyűjtő körúton.
És hogy mi is történt azon a körúton, hát kiderül itt a Turmixban.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature.
That's just one thing.
és a Natural szólt itt a Korona FM 100-on. 3 perc múlva 4:11, ez pedig a Turmix című magazin műsorunk. Minden bizonnyal nem tévedek, hogyha azt feltételezem, hogy amikor ön is elsétál a kalocsai főszékesegyház előtt, akkor azért néhány dolog, néhány kérdés eszébe jut, nem? Ezeknek próbált hangot adni Vörös István riporterünk, aki a héten kereste fel Vörös Mártárt, az érsekség építészmérnökét, aki a nagy templom felújítását vezeti. Kívülről befelé haladva, a Szent Háromság szobortól indul most a beszélgetés.
Mi történik a Szent Háromság szoborral? Ugye azt látjuk, hogy beburkolózott egy ilyen zöld kis sátorba. Mi történik jelenleg azzal a szoborral?
Több okból burkolózott be, az egyik legfontosabb ok az, hogy nagyon-nagyon erősen erodál, tehát hogy a további eróziótól megvédjük, most már muszáj beburkolni is, tehát védőtetőt kapott, és körbe állványoztuk egy hálóval megvédve, hogy a lehető legkevesebb csapadék jusson a közvetlen felületre. Mint mondtam korábban is, hogy felmérés alatt áll a szobor, lényegében ez meg is történt, nem csak térszkenneléssel rögzítettük az állapotát és a formavilágát, méreteit, hanem manuális mérésekkel, fotomérésekkel, fotodokumentációval, tehát az a dokumentáció készül, ami alapján az újrafaragását engedélyezni fogják.
Erről mit kell tudnunk erről az eljárásról?
Hát lényegében ez egy engedélyezési eljárás, ehhez van egy tulajdonosi hozzájárulásunk, ugye ez most jelen pillanatban a város úgymond tulajdona. Korábbi dokumentációk nem nagyon állnak rendelkezésre, hogy kiállította a szobrot. Azt tudjuk, hogy az érsekség több ponton beleavatkozott a Szent Háromság oszlop életébe. Legutolsó múlt század elejé áthelyezésekor, illetve felújításakor is az érsekség járult annak a költségének a fedezéséhez. Most egy hasonló történik. Lényegében az érsekség saját költségén teljesen megújítja ezt a Szent Háromság oszlopot, azaz újra faragtatjuk.
Ezt akartam kérdezni, hogy marad-e egyetlen pici kis kődarab is az eredeti szoborról, vagy egy teljesen új alkotást kap Kalocsa?
Sajnos annyira tönkre ment ez a szobor, hogy ez önmagában így már nem tartható meg, mint térszobor. Gyakorlatilag szét kell szedni teljes mértékben. Megmarad a jelenlegi szobor is részleteiben, és majd fel fogjuk állítani a múzeumunkban. Nem egységében, hanem az épp részeket darabjaiban. De az új Szent Háromság oszlop, az minden ízében új kőből készül.
Milyen anyagú lesz az új Szent Háromság szobor?
Hát hasonló, mint a jelenlegi, tehát mészkő az alapanyag, a fertőrákosi mészkő bányából fejtődött ki ez a kő, amiből készül. Elég magas szoborról van szó, és hát ennek is természetesen van egy magja, mint általában ugye az ilyen típusú szobroknak, tehát a kérgén, a faragott részeken belül is jelentős kőtömeg az, amiből áll. Itt ez a belső mag, ez nem beton lesz, nem ötött fal, vagy öntött kőtörmelékből összecementált kötőanyagú valami, hanem az is kőtömbökből fog készülni. Ez egy teljesen egységes kőoszlop lesz.
A projekt ütemezéséről lehet-e tudni valamit?
Igen, hát most készül ez a dokumentáció, ami ennek alapjául szolgál. Ugye itt nem csak egy műszaki dokumentációról van szó, hanem egy kutatást kell előtte végezni. Egy építészettörténeti, művészettörténeti kutatást kell végezni. Pontosabban ezt még sokkal inkább restaurátori szemmel is kell tenni. Tehát nem csak egy történeti kutatásról van szó, hanem kifejezetten egy restaurátori véleményről, szakvéleményről is van szó. Ez jelen pillanatban csak nem teljesen készen van, tehát rövidesen be tudjuk adni engedélyezésre. Ugye ezt a műemlékvédelmi szakhatósághoz kell benyújtani, hát ennek is hosszabb az ideje. De az előkészítő munkák a háttérben attól zajlanak, ezek a kőtömbök, amiből az oszlop készül, ez már a kőfaragoknál a műhelyben már leszállítva várják a sorsukat, és az a nagyon pontos felmérési rajz is készül, amely több nagyméretű lapokból áll, és minden részlete, íze, milliméter pontossággal már tervrajzon, rajzasztalon megvan. Tehát itt a szobrászok már minden porcikáját megmérték milliméter pontosan. És ugye egy olyan térszoborról van szó, amely magas is, terjedelmes is, és egy nagyon érdekes alaprajzi szerkesztésű, tehát egy háromszögbe foglalt íves-köríves alaprajzú, ugye három köríves körcikket kell elképzelni szembefordítva egymással, pontosabban ugye a homorulatával fordítva egymással. Tehát az egész szobortest egy ilyen ívelt síkú, nem egy egysíkú valami, tehát elég nehéz azért ezeket a pontokat pontosan megmérni. A térszkennelés ad egy olyan lehetőséget, hogy erről az oszlopról gyakorlatilag bármilyen metszetet nagyon-nagyon milliméter pontosan le lehet kérni, és abból méretet lehet venni. De attól függetlenül, hogy ez egy ilyen műszerrel létrehozott mért állomány, attól függetlenül bizony a kézi módszereket nem lehet mellőzni.
Végezetül, azt tudjuk-e, hogy ugyanoda kerül-e majd vissza a szobor utódja, ahol a jelenlegi van, vagy esetleg ő már máshová kerül majd?
Ez a Szent Háromság oszlop arról a helyről elkerül, az újrafragott oszlop, ez a Székesegyház tengelyében fog majd elhelyezkedni, a jelenlegi térnek, Szent Háromság térnek, csak nem a úgymond súlypontjában, nem mondom a geometriai középpontot, hiszen maga a Székesegyház sem abban áll, hiszen a Szentháromság térnek a négyzete, vagy egy ilyen alaprajzi négyzetétől a jelenlegi Főszékesegyház tengelye ugye elfordul. Ezt talán emlékeznek, hogy korábban is mutattam, hogy a két templom, tehát a Szent Istvánkori és a barokkori templom, illetve az alatta, ma már tudjuk, hogy teljes mértékben alatta húzódó korai késő-román gótikus templom tengelye szögeltérésben áll egymással. A Szent Istvánkori templom illeszkedik rá a tér falaira, ugye annak a térnek a falára, amit képez a nagy szeminárium, képez az iskolanővérek óvodája, ez két ikerkanonokház, ugye a három legelső kanonokházak egyike, illetve másik oldalról az érseki kollégium, vagy volt papi kollégium, ez a kastély melletti épület, és vele párhuzamosan a Jószág kormányzóság épülete, ami ugye jelenleg a hotel épület tömbje. Ez a három épület együttes alkot egy olyan térfalat, amelynek az alaprajza gyakorlatilag egy négyzet. Ehhez illeszkedik a Szent Istvánkori templom, és ettől szögeltérésben áll a Főszékesegyház és ugye az érseki kastély. Ennek a tengelyében, az a jelenlegi barokk templom tengelyében fog majd elhelyezkedni a Szent Háromság oszlop. És hogyha úgy elképzeljük a szemünk előtt ezt az alaprajzot, ennek a térnek az alaprajzát, akkor ezt említettem korábban is, hogy a Székesegyházon kívül folytatandó ásatásunk is majd segíteni fogja azt, hogy ezt az idősíkokat, ezt a 3-4 idősíkot a külső térben is feltárva meg tudjuk mutatni, hogy hogy áll. Nem csak ugye egy tervrajzon vagy mérnöki rajzon lehet ezt majd érzékelni, hanem a valóságban is. Mert hogyha ezek a falak kikerülnek a földből a Főszékesegyház déli oldalán, ugye a Szent Istvánkori templom maradványa, az északi oldalán pedig a korai gótikus, késő-román gótikus templomnak a kápolna koszorú karéja, illetve a keresztházának a végfalai. Akkor látszik az az elhelyezkedés, amit itt próbáltam fölvázolni. A vizuális hallgatók biztos el tudják képzelni. És nagyon érdekes lesz, hiszen a Szent Istvánkori templom tengelyébe tudjuk majd elhelyezni azt a Szent István szobrot, ugye abba a csomópontba, ami a Szent Istvánkori templom tengelye és a jelenlegi főutca, tehát a Szent István király utca meccéspontja. És így a Szent István szobor kikerül egy picit a jelenlegi Székesegyház előtti tér közepéről, viszont bekerül, mint egy kijelölve, determinálva azt a korai Szent István kori templom bejáratot. Tehát sokkal inkább szétválik ez a két időség, pontosabban a három időség. A Szent Istvánkori, a gótikus, illetve a barokkor síkja. A Szent Háromság oszlop ugye a barokkhoz tartozik, gyakorlatilag annak a tengelyében lesz még a Szent István szobor, ugyan mai modern szobor, de a Szent Istvánkori templom tengelyében lesz.
És ugye, hogyha már szóba került a Főszékesegyház, korai Főszékesegyház, éppen ahogy sétáltam errefelé, kopácsolást, mozgolódást hallottam a nagy templom körül, belsejéből. Mi történik a nagy templomban?
Hát sok minden történik bent. Ugye, ha valaki belép, akkor elrémül még mindig, de nagyon nem gondolom, hogy erre már szükség van, hiszen azért épülünk. Elkezdődtek azok a falazások, alapozás készítés, amely a belső födém tartóváza, tartó szerkezete. Itt még azért nem arról kell, nem azt kell elképzelni, hogy már húzódnak fölfelé azok a pillérek, falak, mert hát még az engedély nincs a birtokunkban, hanem annak az alapozását készítjük elő, azt ássuk ki. Ahogy ugye alapozást ásunk, hát sír-sír hátán gyakorlatilag tele van olyan csontvázzal a Főszékes Egyház, amely korai temetkezésekből származik.
Tehát jelenleg ezt láthatjuk, hogyha belépünk. Amikor utoljára ott voltam, akkor emlékszem, hogy bocsánat a hasonlatért, de mint ilyen kis sáncok voltak körbe az oldalkápolnák felé, de akkor már mutattad, hogy itt lesz majd üvegfödém, ezt a részét meghagyjuk, itt lesz majd a szohofeni mészk burkolat. Ahhoz az állapothoz képest, ugye azt megmutattuk fotókon is annó, megkörbejártuk a templomot, pontról pontra meséltük, hogy milyen. Ahhoz az állapothoz képest, hogy képzeljük el most a Főszékes Egyház belsejét?
Lényegében hasonló az állapot, hiszen az nem változott. Tehát ugyanúgy egy födémen fogunk majd sétálni, ami szohofeni burkolattal a barokk szint teljes eredeti szintjét visszaállítja. Ugyanúgy nagy üvegfelületen tudunk majd letekinteni, de ugye ezt, hogy elérjük ezt az állapotot, ezt készítjük most. Ezt kell elképzelni, hogy azoknak a feltámaszkodásoknak a fizikai épített helyét kell most elkészítenünk. De itt, mivel a korai, ugye egy teherhordó falat oda lehet lealapozni, ahol a teherhordó talaj van, az egy sárga pleisztocénkori talaj, tehát ezt talajmanikai vizsgálattal is meghatároztuk, pontosan, hogy mik ezek az alapozási síkok, bizony odáig le kell jutni, és hát ezek a vastagságok, földrétegek tartalmazzák azokat a korai sírokat az elmúlt századokban, tehát itt egész Szent István kortól, sőt azt megelőző korról beszélünk a mai napig. Gyakorlatilag a barokk korig, mert a barokkban már csak kanonokokat temettek az oldalkápolnákba, illetve a hajószélekre, és egy orvostról van tudomásunk, illetve a szentélyben pedig érsekeket. Akkor már civileket nem temettek a templomon belülre. Viszont a korábbi időkben, a korábbi templomok esetében, még a Szent István korinál is, a Székesegyházon belülre temetkeztek. Itt lényegében két temetkezési irányról, fekvési irányról beszélünk, és mindig onnan tudjuk, hogy nagyjából melyik századra tehető az a csontváz, amit éppen ki kell venni. És sajnos ezeket ki kell venni, és nem lehet félbe kiszedni őket, mert azt hiszem ez kegyeleti szempontból sem támogatható. Sajnos látunk ilyeneket, hogy egyszerűen egyik elvágja a másikat, van amelyik félre rakja a csontokat ugyanabban a sírba, de van, amelyik csak egyszerűen kidobálja onnan. Hát ezt ma mind nem tehetjük meg. Ehhez viszont sajnos időre van szükségünk, és nagyon-nagyon sok csontvázról van szó.
Az buta kérdés, hogy mi lesz a sorsuk?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, nagyon is komoly kérdés, és ezt komolyan is kezeljük. Ezek a csontvázak, ezek számozottan, tehát igyekszünk minden csontvázat egyben tartani, tehát ezt meg is tesszük, hogyha az egy egész csontváz, de ha darab, akkor is, tehát ezeket külön elcsomagolva szedjük fel. Régész kollégáim rendesen számozással ellátva, ezt egy kosarakban gyűjtjük, és jelenleg kikerülnek a Székesegyházból. Ezt majd esetleg antropológusok vizsgálják a későbbi időkben, hiszen azért ez egy gyönyörű metszet, egészen Szent István korától, sőt még korábbi sírokra is lehetünk, egészen a 16-17. századig. Tehát egy jelentős metszet, egy jelentős számú lelettel, csak az a probléma, hogy nem tudjuk nagyjából, tudjuk csak behatárolni, hogy melyik századból való. De gyerekek, felnőttek, egyesen csecsemők.
Mindjárt visszatérünk Vörös Mártával, a kalocsai érsekség főépítészével. A folytatásból sokkal többet is megtudhat majd a Főszékes Egyházban folyó munkálatokról, és arról a környezetről, ahol egy komplett doktorcsontrészt le lehetne forgatni.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin.
A tájékozottság neked is jár.
Korona FM 100.
I la 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 la. Játék részletről, de rajtam mégis átkál.
házon. Ez a kép, ami minket ábrázol, mondd, miért hagytad rá. Úgy is visszaadom, hiába felejtetted itt ezen a asztalon, akit asztalon, ha már lepattantál, akkor minek adtál, minek adtál annyi mindent nekem, hogyha kirepültél, ahogy csak tudtál, s elfelejtetted a nevem, akkor minek adtál, minek adtál annyi mindent nekem, hogyha kirepültél, ahogy csak éjjé a homlokon, végig szántották azon az elátkozott napon. Milyen egyedül maradtam, mert mire túl lettünk a harcokon, csak egy ránc vettél az arcomon, és megfakítottál. Akkor minek adtál, minek adtál annyi mindent nekem, hogyha kirepült,
itt a Korona FM 100-on folytatódik tovább a Turnix, és folytatódik Vörös Mártával készült riportunk is. A kalancsai érsekség beruházásait vezető főmérnök arról is részletesen mesélt Vörös István szerkesztőnknek, hogy a folyamatban lévő munkálatok mellett melyek azok a területek, amelyek szinte 100%-os készültségi fokon állnak most a Főszékesegyház kapuin belül.
Most, ha nagyon laikusan fogalmazunk, vagy lecsupasztítjuk a dolgot, akkor az alapozást előkészítő alapozás történik?
Igen, gyakorlatilag az alapozásnak a helye készül, tehát azok az árkok, ami egy sáv alapnak, vagy egy pillér alapnak kell, hogy elkészüljön, de odaig le kell jutnunk, és azért ez bizony 2,5-3 méter, tehát ezt el kell tudni képzelni, hogy az viszont több rétegű sírt jelent, tehát akár egy négyzetméteren több sír.
Viszont mindenképpen arra emlékeztethetjük a hallgatót a korábbi interjúnkból, hogy akkor viszont, amikor ott álltunk benne a Főszékesegyház közepén és szétnéztünk, akkor azt mondtad, hogy nagyjából deréktől felfelé készen van a templom, mert talán most ez ijesztő lehet, hogy most megyünk lefelé-lefelé, de az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy deréktől felfelé, pedig nagyjából a lábaszattól felfelé, pedig festett falak, kész stukkók fogadják azt, aki oda belép.
Hát ez olyannyira igaz, hogy lényegében lábazattól fölfelé, ma már el lehet mondani, hogy lábazat alsó síkjától fölfelé, csak egy festés hiányzik róla. Tényleg nagyon kevés apró munka. Olyannyira, hogy a szentély folyosók is készen vannak. Tehát az északi oldalon is, a káptalani oldalon is, és a déli oldalon is, sőt a kripta lejáró is készen van, sőt készen van a Székesegyház teljes üveg ablaka a szentély folyosón is. Ezt el lehet mondani, itt teljesen megújult, a legutolsó festés hiányzik. Persze még mindig kell egy födémet, a pince födém még mindig alátámasztva áll, mert ahhoz nyúlni nem tudtunk. De azt is el kell mondani, hogy a padlószint alatti rétegek, azért ezek régészeti rétegek, és a régészet az időigényes, hiszen azt nem lehet csak finoman kibontani, több okból, tehát lehet egy sírt mondjuk szétdobálni, de azt hiszem, ezt nem várja el tőlünk senki. Ezt nem tudjuk megtenni sem én személyesen, de égiszeink sem tudják megtenni, nem beszélve arról, hogy azért sírleletek is vannak, illetve szorványleletek, tehát itt konkrétan pénzleletek is számos mennyiségben és számos korból. Ezeket mind külön meg kell keresni, és azért ezt tudjuk, hogy nem egyszerű. A mélység pedig azért 2,5 méter mélység, amiben dolgozunk. Azt is el kell képzelni, hogy azt onnan ki kell termelni. A kitermelt földet megszitáljuk, tehát hogy vissza tudjunk bármit tenni belőle, vagy el tudjuk teríteni, megszitáljuk, megrostáljuk. Keresünk olyan a törmelékben olyan kőtöredékeket, és vannak is szép számban, amelyek a templom robbantásából, vagy korabeli pusztulásából származik, tehát ezeket a úgymond kőleleteket, vagy töredékeket gyűjtjük annak érdekében, hogy ebből majd a korai templomról minél több információnk legyen. Hát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy bemegyek egy dózerrel, és akkor kitermelem az egészet.
Pár havonta. Volt egy olyan alkalom, amikor kineveztetek egy délutánt, vagy egy kora esti órát arra, hogy összehívtátok az érdeklődőket a kanonokházba, és akkor volt egy vetítés, kis bemutató, fotók, egy ilyen virtuális körsét, ahogy éppen mi minden történik itt a Szent Háromság téren. Terveztek-e hasonlót?
Hát most már inkább azt terveznénk, hogy a készállapotot szeretnénk megmutatni, és ez azért rövidesen már hamarosan be fog következni, tehát most nagyon nagy erőkkel dolgozunk ezen, és valahol én magam is ezt már inkább úgymond in antis, ezt úgy hívják szakszóval, tehát a helyén szeretnénk megmutatni. Tehát most minden erőnket ennek érdekében összpontosítunk. Talán lehetne előadást tartani, lehetne vetíteni, rengeteg anyag van, rengeteg fotó, rengeteg kép, de most talán inkább már majd a helyén tennénk meg ezt. És itt ugye szétválik aztán majd az a lelet anyag, amit nem a helyén fogunk bemutatni, hanem a Kincstármúzeumunkba, illetve érseki múzeumunkba, amit Astriceumnak fogunk hívni, érsek atya elnevezte ezt a múzeumot Astriceumnak, ugye Astrik után elnevezve egy nemes veretes neve lesz ennek az érseki múzeumnak. Az érseki kollégium lesz, ugye az Astriceum, tehát már próbáljuk így a köztudatba ezt a nevet talán elhinteni. Nem is az én tisztem lenne ezt először elmondani, de érsek atya jelenleg nincs itthon, ezért megteszem. De mivel mi már így beszélünk róla, talán ezért merészkedett, tehát ebben a múzeumban lesznek elhelyezve azok a leletek, pénzleletek és egyéb tárgyi leletek, kőtöredékek, amelyeket most nagyon alapos, nagyon aprólékos és nagyon finom munkával kell kiszednünk a földből. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy pénzleletet nem lehet szemmel látni. Azt át kell rostálni, át kell szitálni, és meg kell egy műszerrel keresni, aztán azt meg kell tisztítani, restaurálni kell, ezek igen nagy költségek. Tehát ez nem csak munkával, költséggel is jár.
És végezetül azt mondtad, hogy a helyszínen szeretnéd most már bemutatni, ami történik. Hát, ha én most a rádió másik oldalán ülnék és ezt hallanám, akkor mi lenne az első kérdés, ami eszembe jutna?
Hogy mikor lesz kész. Konkrét dátumot így nem tudnék mondani, hogy június 15-e, vagy május 30-e, vagy augusztus 15, mert hiszen ugyanúgy, ahogy a felső épület részekben nem tudtuk, hogy mi van a mélyen, így lent sem tudjuk, még annyira sem, hogy mi van a mélyben, és mindig van egy-egy kripta, mindig van egy-egy újabb olyan elem, ami munkát jelent. Most Egyébként így eszembe jutott, hogy például az oltárokról, ha beszélünk, a mellékoltárokról, és mindig azt mondják, hogy persze, mert minden olyan rossz, mert én azt annak gondolom, de az is. Tehát most tudnék olyan fotókat mutatni, vagy a helyszínt mutatni, hogy mondjuk például a márvány oltárok alatt fa van, szétrohadt faszilánkok, és alatta gyakorlatilag üreg, és pontokon támaszkodik fel, akkor ezt el sem hiszik. De egyszer fogok vetíteni egy ilyen képsorozatot, hogy mert mi ezt rögzítjük. Gyakorlatilag alábontunk és aláfalazunk, hogy ezek masszívan álljanak. Vagy van olyan oltár, kifejezetten a fa oltárok, ami alatt semmi nincsen, azt rárakták a kő burkolatra. Gyakorlatilag hogy cserélem ki alatt a burkolatot, ki se tudom cserélni, de alatta üregek vannak. Van olyan, amit oda kellett csavarozni a falhoz. Tehát ezeket úgy nem tudják elképzelni az emberek. Vagy például a déli oratóriumban. Ugyanúgy be voltak falazva fagerendák, mint amiről beszéltem a főhomlokzatnál. De az hagyján, mert az északi oldalon is volt ilyen, azt már kivettük, azok elrohadt fagerendák. A keresztfalba, a hosszfalba, a boltozatot elvágva, összekötve, ráfalazva egy belső 30-as válaszfal. Ugyanez volt ez a déli oldalon, de ott nem szétrohadva, hanem elgázosodva. Tehát egy nagyon érdekes nyomot találtunk. A korai részkarcon lehet ezt látni, ahol is a 1795-ös villámcsapás következtében leégett torony egyszerűen leesett, a rajzon is lehet látni, a múzeumban, érseki kincstárban lehet ezt a rajzot megfigyelni, vagy akár a honlapunkon megnézni, érdemes. A rajzon látható, hogy ráesik a déli sekrestjére, vagy illetve a déli oratóriumra. És ma már tudom, hogy a rajz igaz volt, mert azok a falak olyan szinten hevültek át, hogy egyszerűen a falakban lévő befalazott a gerenda elgázosodott. Nem is elrohadt, elgázosodott, eltűnt belőle. De még a belső falon is, ahol az erkély van. Ezt elképzelni nem tudják. Én sem tudtam elképzelni, mégis ott volt. És azzal kell kezdeni valamit. Gyakorlatilag ki kell venni még azokat az üszkös csonkokat, és helyére bizony építeni kell valamit, amitől az egyben marad. Olyan szerkezeti hibák, bajok, amiket tényleg mindig azt mondják, hogy mert én ezt kitalálom, hát nem találom ki, ott van kézzelfogható, és komoly problémák. Még hogy pozitívumot is mondjak, tehát már most faragódik az a szent érekeztő például, amelyet korabeli fotókon lehet látni, múlt század előtti fotón. Ennek a kőanyaga most fog érkezni, de újra faragódik a szentelt víztartó, ami már hát szétruhadt, ez a tardosi mészkőből lévő szentelt víztartó, amiért a víztől sajnos már elkorhat, elrohadt, ezt újra faragják, csak nem készen van. Nagyon komoly, tehát készen vannak a mellékoltár képek, teljesen restaurált állapotban, itt vannak a kastélyban, a nagy ebédlőben betárazva. Készen vannak a szentély folyosó üvegablakai, ami még nincs visszarakva, mert ugye egyrészt tél van, másrészt azért ott még a körestarátorú munkák folytak, tehát ne sérüljön. Azok itt vannak a kastélyban, a sekrestjében, az emeleti kápolna sekrestjében. Tehát sok pozitívumról tudok beszámolni, ami az építést mutatja, de nincs a helyén. Például a lámpákat elkezdték felújítani. A káptalani sekrestje bútorzatának a restaurálása készen van. A káptalani sekrestje fölött az oratórium az egy téré vált, mint volt korábban, ahol is ugye maga a szó is imát jelent, ugye úra az latinul imádkoz, azt jelenti, és ez ismételten egy téré vált, elbontódott egy olyan fal, amivel ezt ketté választották, és a stukkóját kiegészítettük úgy, ahogy volt eredetileg, de már eltűnt, mert leverték, vagy nem javították, meg inkább leverték. Tehát azért sok olyan pluszt kap a templom, amit ma még kívülről nem lehet látni. Azért most már látva azokat a leleteket is, amit a régészettel ki tudunk venni a földből, és mindazt a tudásbázist, amit gazdagítani tudunk. Tehát ez az anyag, egy olyan gazdag anyag, amely igazolja a kalocsai múltat, hogy itt bizony nem egy mezővárosról van csak csupán szó, hanem rendkívül nagy kultúráról, amit nem csak a kőfaragványok mutatnak, hanem mindazok az egyéb leletek is, pénzleletek, tárgyi leletek is igazolnak, hogy itt fantasztikus, virágzó élet volt. Nagyon nagy viharokat élt át, ugye több ponton a tatárjárás, a török dúlás, De az 1600-as évek elején, 1602-ben a hajdúk is rendkívül nagy pusztítást végeztek. Viszont a köztes időben ez a terület mindig fölállt, mindig újjáélett az élet. Ezt kellene, ezt szeretnénk példaként állítani ma is, hogy visszaadjuk az igazi múltját, az igazi varázsát, az igazi nagyságát, amelyet a múltból hoz. Ma ebből kell táplálkoznunk, és ma ebből kell felállnunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is nagyon köszönöm.
Köszönjük szépen Vörös Mátának, a kalocsai érsekség építészmérnökének, hogy mindezt megosztotta velünk. Remélhetőleg vághatjuk már a centét, hiszen hogyha a külső bemutatót már tényleg nem terveznek a nagy templomban zajló beruházásokról, hát akkor lassan elkezdhetünk bízni abban, hogy hamarosan a saját szemünkkel is meggyőzhetünk majd arról, hogy érdemes volt kivenni az évek óta tartott teljes felújítás befejezését. A folytatásban egy ugyancsak több száz éves, de a főszékes egyház azért lényegesen fiatalabb épületbe kalózoljuk majd.
Turmix.
Közérdekű szolgáltató magazin műsor.
A Korona FM 100-on.
Young és a Dance in the Dark itt a Korona FM 100-on 1:34 után a Tormixban. Szép szombat délelőtöt kívánok önnek is. A 250 éves fennállását egész évben ünneplő Kalocsai Szent István gimnáziumban egyik program írja a másikat. A hetekben például Pécsi László Ölegdriek elevenítette fel népes közönség előtt, hogy milyen volt gimnazistának lenni a 60-as években, amikor ő végzett. Az Estházi gazdáját, Keleti Sarolta igazgató helyettest az eddigi programelemekről, illetve azok fogadtatásáról kérdeztük.
A gimnázium ebben az évben több rendezvénnyel, programmal, eseménnyel várja az érdeklődőket. Milyen programra gyűltek össze ma az érdeklődők?
Ma az egy gimnazista emlékei sorozatról van szó. Ez éppen a harmadik rendezvény. Először Szentkereszti György volt a vendégünk, dr. Szentkereszti György, aki 1940 és 48 között volt az iskola diákja. Ő mesélt a diák élményekről, arról a nagyon izgalmas, nagyon nehéz korszakról, hisz a háborút, az államosítást megélték. Valóban kalandba illő volt az ő története, amit elmesélt, érdeklődéssel hallgattuk. Utána ennek a sorozatnak a második vendége Hajdú István volt, aki kollégánk is, és az iskola egykori diákja. Ő a 70-es évekről mesélt, régi tablóképekkel, osztályképekkel és hát a korszakzenéjével illusztrálta. Ma Pécsi László a vendégünk, aki a 60-as években érettségizett itt. Nagyon sokan ismerik a városban, hisz az Eperföldi Általános Iskolának volt igazgatója, illetve a művelődési osztálynak volt vezetője. Itt született Kalocsán, itt járt iskolába, tehát gondolom, hogy érdeklődésre tarthat számot, amit ő mesélni fog a 60-as évekről, az akkori diák élet. Ezzel a sorozattal az is a célunk, hogy a mai diákokkal megismertessük, hogy hogy is zajlott itt az élet a gimnáziumban. Valamikor, ugye anno régen, és hát remélem, hogy ők is kedvet kapnak majd arra, hogy 8-10-15 év múlva, 20 év múlva szívesen jöjjenek és meséljenek az itt megélt élményekről.
Hogyan szokott összeállni egy-egy ilyen programon az érdeklődők köre, a nézelődők? Vannak gimnazisták is, vagy vannak esetleg akik régi öreg diákok, régi kollégák?
Természetesen így igyekszünk népszerűsíteni minden rendezvényünket. Ez a Facebookra föltett programunkat jelenti, a Kalocsai Néplóba, természetesen a Korona Rádiót is mindig megkérjük, hogy az aktuális programunkról beszéljen. A Kalocsa Televízió, az iskola honlapja, plakátokat teszünk ki, amelyik intézmény elfogadja ezt. Hát illetve meghívókat is küldünk a fontosabb eseményekre, telefonon fölhívjuk a figyelmet, annak a korosztálynak szánjuk természetesen, akik kortársai voltak, jelen esetben például Pécsi Lászlónak. Gondolom sokan eljönnek a kollégái, volt kollégái közül, vagy a volt diáktársai közül, és természetesen a saját diákjainknak népszerűsítjük elsősorban a rendezvényeket.
A diákok körében milyen beszélgetéseket lehet hallani? Visszatérnek-e ezek az események megemlítés szinten, akár egy osztályfőnöki órán?
A visszajelzések nagyon jók, pozitívak. Tehát én még hallom másnap is, harmadnap is a folyosón, hogy beszélgetnek, hogy hú, nem hallottad, te ott voltál, milyen érdekes volt, de jó volna akkor még egyszer meghallgatni. Tehát én úgy gondolom, hogy van igény erre, hisz azért a tanulás mellett mindig nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy kötődjenek ehhez az intézményhez. Ez az iskola valóban nagyon sok olyan egyéb programot nyújt, hogy a tanítás mellett szórakozásra és egyébre is fusson, és legyen idejük.
Ebben a sorozatban meddig fogunk visszamenni? Meddig fognak emlékezni napjainkig? Fogunk majd visszamenni?
Készül a terv, természetesen nem akarjuk az összes poénunkat lelőni, hisz ugye ez a program sorozat a tanév végével májusban lezárul, és következőben szeptember, október, novemberbe folytatódik, hisz november 6-án lesz a jubileum év zárása. Lesz még ötletünk, és lesznek még vendégek ebben a sorozatban is.
Milyen programokra lehet számítani a közeljövőben, ami már nyilvános és publikus?
18-án Lakatos Ágnes és Poják Valéria koncertje következik. A tudományos előadásokat ebben az évben dr. Békési Imre fogja zárni, aki a Szegedi Egyetemen magyar szakon tanított. Emellett természetesen sakversenyek, matematika versenyek az öreg diákoknak, az István napok programja, sporttörténeti kiállítás, és nyáron reményeink szerint egy kenutúra lesz Esztergom és Kalocsa között.
Hát akkor bőven van program. Miért tartják fontosnak, hogy ilyen sok eseménye legyen a diákok előtt, hogy ilyen sok mindenet tudjanak a tanórákon kívül is még az iskolához kötődni?
Azért, mert nagyon sokszínűek maguk a diákok, hisz ne felejtsük előtt, valamennyien ebben a gimnáziumban érettségiztek, hogy milyen sok felé vihet az ember útja, lehet művész, lehet tudós, lehet professzor, lehet tanár, lehet mérnök, lehet egyszerű ember. Az a fontos, hogy mit gyűjtött, milyen élményekkel gazdagodott itt az iskolába, legyen mire visszaemlékezniük.
Az egy gimnazista emlékei sorozat legutóbbi vendégét, a nyugalmazott kalocsai iskolai igazgatót, Pécsi Lászlót is kikérdeztem gimis éveiről. A művelődés osztály egykori vezetőjeként is tevékenykedő örökdiák örömmel idézte fel az emlékeit a 60-as évekből.
Milyenek voltak azok a bizonyos 60-as évek? Hogyan emlékszik vissza a diák éveire?
Nagyon szépek voltak. Ma sem tudok úgy elmenni a gimnázium előtt, hogy a szívem nem melegedne be egy picikét. Számomra a gimnázium volt az iskolák iskolája, és hát ebben nincsen semmi túlzás. Ami egy kicsit fájdalmas, hogy mindez 50, sőt 54 éve történt, mert 1961. szeptember 1-én léptem ide be, és 1965-ben lépte mindenki. Idén fogjuk tartani az 50 éves érettségi találkozónkat.
Mivel érdemelte ki a gimnázium az iskolák iskolája címet önnél?
Egyrészt elfogult vagyok 50 éve a gimnáziummal kapcsolatban, vagy a gimnázium mellett. Szerintem a gimnázium az az oktatási intézmény, ahol a gyerek tanulni akar, ahol a tanulás a fő szempont, amely az értelmiségi életre készít föl, és itt egy olyan millió volt, osztályon belül, iskolán belül, hogy amiről most beszéltem, ez a tanulási kedv, tanulási verseny, ez nekem akkor jól esett.
Biztos van néhány történet, néhány anekdóta, néhány akár a pattársak emléke, osztályfőnök emléke. Van esetleg egy igazán emlékezetes, amit kiemelne?
Ez nagyon nehéz, mert a ma délutáni kis előadásom, ez végeredményben egy mese délután lesz, amelyben az élményeimet fogom feldolgozni, illetve élményemet fogom előadni. Hát egyet nehéz kiemelni, de a rádióhallgató kedvéért talán személyhez kötöm, tanárhoz kötöm. Volt egy tündéri tanárom, nagyon sok embernek volt tündéri tanára, Takács Józsi bácsi. A Karolna rádióban is gondolom, nagyon sokszor elhangzott már a neve, ő latin tanított. Egy csokorra átadok belőle. Kezdem ott, hogy ő a lányoknál is tanított, a lánygimnáziumban, meg a fiúknál is nálunk, a fiúgimnáziumban, és amikor bejött órára, akkor mindig következőt mondta, na, hogy vannak a kis konvalláriák? Fejéhez kapott, ja, hát ezek nem a kis konvalláriák, hanem a kis manók. Elmondanom, hogy miről van szó, hát a konvallária majáris az a gyöngyvirágot jelenti. Jött a Józsi bácsi a kislányoktól, ők voltak a gyöngyvirágok, mi fiúk nyilvánvalóan nem lehettünk gyöngyvirágok, hanem csak kis manók. Egy, kettő. Nagyon szeretett mesélni nekünk, és a latin óra nem csak a latin nyelvről szólt, hanem a római történelemről is, és történeteket mesélt, vagy igaz, vagy a római történelemről részleteket, és mindig Rómához kötött helyiségeket. És akkor 4 éven keresztül, ha valami helyiség előtt, akkor mindig a következőt mondta. Ez olyan messze van, mint körülbelül ide bátya. Minden olyan messze volt, mint ide bátya. Ez lehet, hogy külsőleg unalmasnak tűnik, de nekünk mi már vártunk, mikor Józsi bácsi elkezdte, hogy ez olyan messze van, akkor mi már kórusban mondtuk, mint ide bátya. Aztán, hogyha szóba került valami étel, az már nem emlékszem nagyon, hogy hogy került szóba, de az étel mindig ugyanaz volt, nevezetesen sonkacsülök és fél röv kolbász. Tehát a rómaiak mindig sonkacsülköt ettek és fél röv kolbászt. Takács Józsi bácsi mindenkinek elsütötte 40 éven keresztül, de olyan tündérien és olyan humorosan adta elő, hogy egyáltalán nem volt nekünk ez terhes.
Azt is gondoltam volna, hogy egy-egy emlék lesz majd esetleg egy-egy kémia órával kapcsolatban.
Igen, a kémia óra az nem véletlen, majd Szilvia mondja egyszer, hogy miért. A kémiával kapcsolatban nyilvánvaló, hogy én kémia tanár lettem, köze van a gimnáziumnak. Az első kémia tanárom Selmeci Karcsi bácsi volt, egy öreg úr, akinek 1961-ben volt az utolsó tanítási éve. Ő egyébként itt lakott fönt a csillagvizsgálóba, de vele az emlékem nem kémiával kapcsolatos, nagyon szeretett mesélni. Az ő meséje Bartók Béláról szólt, Bartók Béla barátja volt. és Bartók Bélával egyszer Erdélyben részt vett egy népdalgyűjtő körúton, és egy erdélyi pásztorbácsi fönt a Hargitán kérdezték tőle, hogy énekeljen valami dalt, és a bácsi mit énekelt? Éjjel az omnibusz tetején, emlékszel, kicsikém, de csuda volt. Azt mondja, a Karcsi bácsát ők elájultak, hogy a mezőn. És akkor a bácsi, hát meg akartam az uraknak mutatni, hogy én pesti dalokat is ismerek. De hát a kémia kérdése visszatérve, Kerekesné tanárnő nagyban közrejátszott abban, hogy én kémia tanár lettem. Kémia órák kísérletekkel, ő nagymestere volt, ő is oka volt annak, hogy én végül is ezt választottam. Bár hozzáteszem, hogy eredetileg bölcsésznek készültem, de oda nem vettek föl.
És most mit gondol erről, hogy ugye most ebben a gimnáziumban majdnem, hogy professzionális körülmények között tanulhatják a diákok a kémiát, ugye gondolok itt a felújított laborra. Mit gondol, hogy ez egyrészt mennyiben szükséges a diákoknak, akik például a kémia órán találkoznak ezekkel a kísérletekkel, hogy például ilyen körülmények között tessék meg, mint amit a gimnázium teremtett?
Én úgy emlékszem 50 évre is, hogy a kémia nem a túlságosan szeretem tantárgyak közé tartozott. Hát egy ilyen kémiai labor, amit személyesen is ismerek, biztos, hogy szolgálja azt, hogy a gyerek megszereti, legalábbis közelebb kerül a természethez, meg közelebb kerül a mai élethez egy picikét.
Mi volt az a mai előadásban, amit kiemelt a hallgatóságnak, amit úgy gondolt, hogy mindenféleképpen azok a diákok, akik itt ülnek ezekben a sorokban, amik innek esetleg tanulságként számít nekik a következő jövőben?
Ki akarom emelni, és majd be akarom mutatni, hogy van egy speciális tablóm, amelyen a következő évszám szerepel. Első István Gimnázium 4. B 1765-1965. Hát ugye mindenki csodálkozik, hát most 200 évig járt a gimnáziumba, vagy 200 év kellett, hogy elvégezze a gimnáziumot. Hát mi annyira lelkesek voltunk 1965-ben, akkor volt ugyanis a gimnázium 200 éves, hogy mi a tablónkra 1765-1965. Ezt akarom belesújkolni. Ha valaki 200 évig ide járt, akkor ezt nagyon szerethette.
És ugye most ismét egy nagyon szép jubileumot élt meg ez az intézmény. Más programokban mennyire vett részt? Ellátogatott-e esetleg néhány előadásra?
Ez nagyon nehéz kérdés. Ez az első előadás, amin részt veszek, de ennek objektív okai vannak, novemberi betegségem. De a következőkön részt veszek, annál is inkább, mert a következő héten a lakatoságiéknál volt tanítványaim, aztán alig várom, majd április 1-e legyen, hogy Bai tanár úr, igazgató úr visszaemlékezései részt vessek. Ő a kedvenc tanárom volt, és a ballagásnál ő, mint megbízott igazgató, ugye ő megy az élen, és ki volt az egyik, aki belekarolt, Pécsi László.
Hát akkor én nagyon jó szórakozást kívánok ezekhez a programokhoz, és ahhoz a bizonyos osztálytalálkozóhoz is.
Köszönöm szépen!
Hát ha már Pécsi László tanár úr is igazgató így átadta nekem a szót, jó magam is egyébként az Eperföldi Általános Iskola tanulójaként, diákjaként az ő kémia óráin vettem részt. Köszönjük szépen a Kalocsai Szent István Gimnázium öreg diákjának, Pécsi Lászlónak ezt a beszélgetést. A 250 éves intézmény soron következő jubileumi rendezvényeiről egyébként az iskola honlapján, illetve a Korona FM 100 program ajánlóiban lehet folyamatosan tájékozódni.
Minden szombaton és vasárnap 10 órakor. Turmix.
A műsor, ahol vendégeink csokorról beszélnek, ami fontos neked.
Turmix.
Now I'm looking through the rain. I know the time went finally past. And I see the sun again. And happiness will be going to last. Lonely hearts, rubber soles. But now we have to count them all. Look at them sit down on their knees. Praying hard for the old 60s. That's something everyone agrees. Back around, see how they twist and shout. Look fine, think twice. No wonder it is pretty nice. Bring it on, you're back around. Back to a funny just gone by. I feel like I don't know why. Why nobody told me I should be flying. Because of the LSD. Anyway, on the heel, the full gym's on strawberry fumes. Look at him sit down on his knees, wishing on 7 tails bearing. That's how he begins to sing. Bring it on, you're back. Think twice. No wonder it is pretty nice. Bring it on, you're back around. Back to what my
to travel back into a time when things were groovy.
I've only seen time travel in a movie.
Shit, but what I'm gonna try and make it happen, give me 2 weeks to another time.
Find a little truth
where all the lovers lie. Muster up some rhymes under a money sky.
Living
money buys everything, but when I got a kid, here's what I'm singing as my lullaby.
Szóval itt a Korona FM 100-on, ahol ez volt mai térségi magazinunk, a Turmix. A műsorra legközelebb holnap jelentkezünk ugyanebben az idősávban, vagyis 10 és 11 óra között. Érdemes lesz akkor is velünk tartani, hiszen a vendégünk lesz Kalocsa, a városgazdája, akit akár élőben is megszólíthat és kérdezhet tőle, hogyha észrevétele vagy panasza akadt Kalocsa közterületeit illetően. Emellett két képviselőnk másik arcát is megismerheti, nevezetesen Török Ferencét és Katus Attiláét. Több mindenről holnap. Addig is korábbi adásunkat teljes hosszában meghallgathatja a rádióról menüpontban a pályázati archívumra kattintva.
Készült
a Médiatanács támogatásával a Média Mecenatúra programban.